Felvétel indul. 1997. május 12-én délelőtt 9:30-kor jelentkezem, szokás szerint a Vinnyicámból, ami magyarul lényegében zárt kert, csak én így nem szeretem mondani. Most is kimaradtam éjszakára, és elég kialvatlan vagyok, mert hajnalig olvastam. Ugyanis elég későn kezdtem csak neki, mivel hogy cimborámat, és egyben telek szomszédomat, már megbocsássa munkám, de egészen estig itt tette a fene. Mondanom se kell, hogy megint Erka dossziéját bújtam egész éjjel. Hát mit mondjak, elég furcsa mondjuk, hogy a túlvilágon akar ez a lány fölkerestetni engemet a mamájával. El tudom ugyan képzelni, hogy nincs az már olyan messze, de ha most belecsípek a karomba, az fáj, tehát ébren vagyok, és a jelek szerint élek is még. De hagyjuk ezt, hiszen lesz még majd bőven, amire vissza kell térni. Mert mára mást készítettem nektek. Na tehát, magam elé képzelt kedves hallgatóim. Hallottátok talán, legalábbis akik beszéltek tótul, hogy a helybeli öregek még ma is gyakran hívják a kaptárt klátnak, ami annyit tesz tuskó, szűkebb értelemben és tájnyelvi szóval köpű. Bizonyságául annak, hogy a régiek a kivájt fatörzset használták mély odú céljára. Körzetileg illetékes helytörténetünk ezért úgy tartja, hogy szlovák telepes őseink fába vájt mély lakásokat hozhattak magukkal, Hontból, Nógrádból vagy Gömörből az eredet időkben, Mária Terézia idején, a nagy letelepítések során. Fölül fedél, alul röpnyílás, belül pedig léptartó pálcikák, ilyen tuskókaptárat használtak, míg át nem tértek majd a szalmafonatú kasokra, vagy ahogy tótul mondják, kose. Ezeket viszont úgy csinálták, hogy kosárfűzvessző vázra szalmafonatot tekertek, és betapasztották agyagos pejvás sárral. Azt is mondják, és akkor már persze írják is, hogy az alföldi szlovákoknál a méhészkedés az alföldre való letelepedéssel egy időben terjedt el. Persze, hiszen annak előtte még nem alföldiek, hanem felvidékiek voltak. De ha félre is a tréfát, akkor is mondhatom neked úgy, Erka moja, hogy amióta világ a világ, és virág a virág, méhészkedtek a szlovákok is, csak úgy, mint a többi népek, tán csak az eszkimókat kivéve, nem? Akkor viszont nyilván ismerték a mézet azok is, akik földjeinket mielőttünk, ide települt szlovákok előtt lakták itt, a hajdani Csanád és Békés vármegye határán, és állítólag magyarok voltak. Habár településünknek ez az elődje rövid életű lehetett, és sok lelket nem számlálhatott, hiszen bizonyos, hogy hívjákok, fóliánsok 1557-ből azt mondja, pillanat, csak fölveszem a szemüvegem, 9 házat, 3 évvel később 14 családot, 1564-ből pedig 20 kaput írnak. Más források szerint 50 évvel később itt falunak már nyoma sem maradt, mert földúlta a török. Szól erről a majd újra települő községünk sorrendben 4. papjának az 1770-es évekből való emlékirata is. Ezt fejből tudom, hogy tudnélik. Bizonyos vásárhelyiek tanúsága szerint, kik a gyulai bégnek alattvalói lévén oda gyakran eleljártak, élt közöttük egy asszony, ki saját teste keresményével szokta vala adóját a bégnek megfizetni, s ki azt vallá, hogy már akkor Gyula és Vásárhely között egy falu sem létezett. Sőt, mondja a negyedik, azon testvéreink, kik 1715-ben telepedtek le Csabán, na ők sem találtak Szolnok és Arad között falvakat, és akkor nyilván méhészeket sem. De itt van nekünk az előbbi krónikás Kései utódjának, 21. Kokan tisztelendő úrnak a Cselári című, tehát a helyi méhészekről szóló dolgozata, habár ezt is csak emlékezetből idézem, vagyis nem kizárt, hogy színezem, eszerint a Szarvas és Csaba környékére került sok ezer felvidéki szlovák telepes társaságában. 1740-ben érkezett meg az a 80 evangélikus gazdálkodó családból, bíróból, lelkészből és tanítóból álló zárt közösség, amelyikből mi majd leszármaztunk, ám de nem egyenesen idejöttek, hanem báró Rudnyászki József szentandrási uradalmára. Ez a kompánia ugyanis 6 évnyi helykereső tülekedés után határozott csak úgy, hogy azt mondja, deputációt menezt a báróhoz Pestre, miszerint a beszivárgó katolikus magyarokkal fölszikrázó vallási villongások, valamint az egyébkénti helyszűke miatt is ugyan eressze már őket tovább települni, és erről kössenek kontraktust. Ez meg is történt, olyan záradékkal, hogy mindig maguk dönthetik majd el, miféle idegent fogadnak vagy nem fogadnak be maguk közé, és a faji vallási türelem nagyobb dicsőségére 100 egész évig sikerült is kívül rekesztve tartaniok a közibük nem valót. De miután 1746. április 24-én Szent György napján végre áthurcolkodtak, a bárónak a mi majdani településünket jelentő, ám az időtájt lakatlan pusztájára, akkor a parasztok miért nem, magában a keletkező faluban csak oly igen szűk 80-90 négyszögöles háztelkeket osztottak maguknak, hogy ott egyebek mellett bizony méhészkedni sem igen lehetett. Mert mindig el szoktam mondani, hogy összeszorulva, szinte hátukat is egymásénak vetve, zsúfoltan építkeztek és laktak a régiek. Sokan szánszándékkal ütötték le kijelölt portájuk határkaróját szomszédjukhoz, rokonukhoz közelébb, mintha valami akolmelegbe akartak volna behúzóckodni, még a házacskájukkal is, melyet pedig len úgy csináltak, hogy a döngölt agyagos padlatot vagy 80 centire leengedték a földbe, hogy alacsony falakat kelljen építeni, s azokon 2 kicsi ablakot hagytak csak, mint egy kis tévé akkorát. Előre egyet és az udvar felé egyet, épp csak, hogy a tyúkollat szemmel tarthassák, mert gyakori volt a tyúklopás, de Isten ments, hogy a házon túl sok nyílás legyen, nehogy kiszökjön a kemence melege, amit naná, hogy féltettek, hiszen csak kukoricaszárból, szalmából és egyéb gizgazokból nyerték, mert hol volt itt tűzifa, melyből a felvidéken hajdan jutott nekik bőven. Nagyon féltek az erős téltől, hogy még méhészkedni sem igen volt kedvük. Na de megmozdultak lassan a dolgok. Mert most jön az ugye, mikor a mi ősapáink a sűrűn beépített falunk kívülre telepítették mindazt, ami nem fért el odabenn, vagyis a szérűket a cséplés helyszínéül, no meg az aklok láncolatát az állatok és állatgondozók számára. Hiszen ezekkel a lábas jószágokkal mit évők is lettek volna tényleg, hanem ebbe a marhafos és disznószarszagú körfalvacskába helyezik el őket. A második gyűrűben mérték ki a közös legelőket, a harmadikban pedig kinek a nevére fölparcellázták a szántókat, mely földekből, ha hiszitek, ha nem, de mint ekkortájt még a vadnyugaton, tetszés szerint hasíthattak ki a gazdák megművelendő területeket. És noha egy egész jobbágytelek 60 kisholdat tett ki, erre is föl szoktam hívni a figyelmet, hogy az átlagos létszámú család mégiscsak egy negyed telket fogott, amelyen aztán, ahogy tehetsége engedte, előbb-utóbb tanyát épített magának, mely körül gyümölcsfákat is ültethetett, ahol végre boldogan sepregethették a nektárt a méhecskék, akiknek annak előtte csak az aklok környéke jöhetett számításba, nyilván az azokat körbeövező akácosok gyors elterjedésének hála. Emezeket illetően pedig Tessedik Sámuelnek, a szarvasi evangélikus lelkész botanikus tudósnak, az akác eltökélt szorgalmazójának hála. Hogy így volt-e, nem-e? Én 21. tisztelendőnk nyomán legalábbis így képzelem helyi méhészetünk kibontakozását. És úgy mesélem most is, mint 20 év óta bármely méhész egyesületi vagy titelőadásomban, akár Csabán, akár a környéken, vagy itthon. S ezért akadok fönn mindig azon, amit 1896-ban kelt falu monográfiájában 12. lelkészünk írt ebben a tárgyban, s ami bizony az előbb mondottaknak csak kisebbik részével vág egybe. Én szerintem az történt, hogy ez az amúgy nagy érdemű krónikás, megengedem tetszetősen ugyan, de ha lehetek bátor ilyet feltételezni, az alapos utánajárást mellőzve sietősen tudósít, amikor úgy véli, hogy a méhészet, bárha akadt ennek is, azt mondja egy-egy kedvelője, említésre méltó fokra nálunk nem emelkedett, aminek ő szerinte abban keresendő a természetes oka, hogy a helybéliek udvarai annyira el vannak foglalva a baromfiak, juhok és más háziállatok által, hogy kertnek, mint a méhek kedvenc birodalmának egyáltalában nem jutott már hely, a községben pedig eper vagy akácfából, melynek virágát a méh oly végtelenül szereti, alig egy-kettő akad, míg a szántóföldek viszont, ahol meg a fehér tisztes fű kínál a méhecskéknek ugyancsak nyálcsorgató csemegét, eléggé messzire esnek a falutól. Így körülmények között azt mondja, nem csoda, ha a gazdálkodásnak e máskülönben kevés befektetést igénylő, s mégis nagy haszonnal járó ága minálunk nem virágzott. Na de kedves hajdani 12. tisztelendő úr, mondom erre én, azt ugyan elismerhetem, hogy a méhészkedés terméséből haszonhozó piacozásra nem igen jutott, de saját maguknak már a régiek is kipergették a szükségest. Jó rendben, nyilván nem minden háznál, és nem akarok pont a saját macó nagyapám példájával előhozakodni, akinél nagyobb mézes bolondott a föld, nem hordott a hátán. És nem diktálom le Maramamicska összes receptjét az egyszerű mézes tejes kávétól, a tucatnyiféle puszedlin át, a mákos mézes rétesig, nem beszélve a szombati ebédek fénypontjáról, mely mindig ugyanaz a makovje medovje haluske, tessék megtanulni most már, just se fordítom le, na de ha nem virágzott volna mifelénk egykoron is a háztáji méhészet, hát miképpen volna lehetséges, hogy akár az én anyai nagyanyám, akár teszem azt a kuhajda mamóka, de bármelyik jó emlékezetű öregasszony által elősorolt étrendekben, melyeket még a középrendű parasztháztartások is szorosan követtek, a század előn is legalább annyi volt a méz, ha nem több, mint manapság. Mariskám, fiam, szólj hozzá te is, hát nincsen igazam?